kettesben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, az Esztergomi Ferences Gimnáziumban. Második beszélgetésünk Papp Tihamér aranymisés ferences szerzetessel. 1968. február 25-én szentelték pappáit Esztergomban. Most vasárnap 11 órakor mutatja be az esztergomi ferences templomban ezt a nagy, szép ünnepi szentmiséjét sokak örömére. A múltkori beszélgetésünkben eljutottunk a kárpátaljai misszió kezdetéig, de ahogy szerkesztettem a műsort, néhány dolog még kibontásra vár. Hát 11-12 éves vagy 1956-ban Széchenyben, mert 58-ban kezded a gimnáziumot, majd Esztergomban. Egy ilyen határszéli kisvárosban gyerekszemmel milyen történésekre emlékszel, hogy éltétek meg 56-ot?
Hál' Istennek nagyobb tragikus élményben nem volt részem. Viszont arra emlékszem, mert akkor hatodikos iskolás voltam, általános iskolás, és a szovjet tankok közül néhány letáborozott ott a kisváros közepén, a laktanya előtt, akkor határőr laktanya volt, és hát a osztálytársam közül is, meg néhányan iskola közben kilógtak az ablakon, akik úgy jobban próbálkoztak az orosz nyelvvel is, és hát egy kicsit beszélgettek a szovjet katonákkal, hogy hova is jöttek, és minek jöttek, és aztán elmondták, hogy ők Suezbe jöttek. Hát ez nem Suez, hanem Magyarország, és mit akarnak itt? És úgy elég élményszerű beszélgetéseket folytattak arról, hogy a megtévesztett szovjet katonák misszióból lettek ide rendelve. De különösebb élmény nem volt, illetve aztán a 56-nak a következménye, hogy a kisvárosban is elég sokakat letartóztattak, börtönbe vittek, vagy megkínoztak, vagy megvertek. Egészen közeli családi ismerősöket is, akikkel nagyon jó kapcsolatunk volt. És hát ővelük kapcsolatban pedig pont az az élményem, hogy mennyire keresztény módon hittel vállalták, hordozták azokat a meghurcoltatásokat, amelyeket megtorlásnak szántak.
A másik, említetted egyik ferences tanárodat, előjárodat, Somogyvári Hetényt, akit vélhetően, mint mondtad, meggyilkoltak. Vele mi történt?
Ő a gimnázium első két osztályában, amikor indítját 58 és 60 között volt a hittanárunk, és akkor mi nem láttunk bele a háttér dolgokban, de a harmadik osztályban már a karácsonyi aladáratja érkezett hittanárnak Szentendréről, ő pedig Szentendrére került. És szintén csak jóval később tudtam meg, hogy mielőtt mi ezért elég békességben éltünk itt Esztergomban, a Szentendré iskolának más volt a menete és a sorsa. Egyszerűen tönkre akarták tenni és likvidálni akarták az iskolát, ezért tanárokat és diákokat is meghurcoltak. Többek között a úgymond titokban működő ferences harmadrend, amelynek én itt Esztergomban nyugodtan voltam a tagja az aladáratja vezetése alatt, és többen is. Ugyanakkor ez Szentendrén hát kemény megtorlást idézett elő, és Hetény atyát pedig kifejezetten meghurcolva rendszeresen beidézték rendőrségre, és nem egyszerű, alig tudott hazamenni, annyira összeverték, annyira megkínozták. És egy alkalommal éppen a portán szolgálatot tervő testvér, aki sokáig nem ismert róla beszélni, volt szemtanúja annak, hogy két ávos a hátán hozták be Hetényt át azzal, hogy hát nagyon elfáradt, és viszik fel a szobájába. És akkor, de ne zavarják, mert nagyon kifáradt. Hát másnap ott találták a belülről a kilincsre felakasztva, sőt egy késsel átszúrva, amit minden bizonnyal nem ütött meg. Tehát úgy tüntették föl, mintha öngyilkos lett volna.
Hányban volt ez? 60?
Ez 60 valahányban. Pontos évszámot nem tudok, de hát ez egy kemény tragédia. És aztán későbbiekből kitűnt az, hogy Hetény atyát be akarták szervezni a diákokkal szemben, diákok és a vagy a szülők és a ferences atyák összehúzítására, de ő határozottan kiállt a diákok mellett, és sejtette, hogy ez nem fogja olcsón megúszni. Kész volt arra, hogy az életét is áldozza, de nem volt hajlandó semmiféle együttműködésre.
Tehát egy újabb vértanú.
Minden bizonnyal, csak annyira tisztázatlanok a körülmények, amiben nem biztos, hogy konkrét dokumentumokat lehet találni.
Még egy olyan terület van, ami érdekelne. 88-tól házfőnök vagy Budán, és említetted, hogy igen sok idős atya volt a gondjaidra bízva, és hát egy nagyon nehéz feladat volt a házfőnökség, mert hát a sok idős ember mindegyik a saját maga bajaival, betegségeivel, rigolyáival, hát nyilván nem könnyű. De ebben együtt biztos, hogy nagyon értékes személyek voltak a gondjaidra bízva. Kik voltak ott, akikre úgy emlékszel, hogy érdemes az emléküket felidézni?
Hát többek között mondjuk a volt matek tanár, matek fizika tanárom, a Benei György, aki akkor Szentendrén tanított, és ő mikor itt tanított engem, és az érettségi, akkor még itt volt is Esztergomban, az érettségikor egy nagyon kedves levelet kaptam tőle, kiemelt azt, milyen mély empátia érzékem van, és azt kívánja, hogy én, mint Ferences, tudjam ezt hasznosítani és megélni. Hát többek között azért szabad azt mondom, hogy ő is félt az én házfőnökségemtől, hogy olyan mennyire leszek megértő az idősekkel. 12-en voltak akkor 80 év fölöttiek az rendtársak közül ott a Margit körúti rendházban.
Aztán... És fiatalok meg nem igen, illetve egy-két szentendrei tanár, ugye?
Igen, hát épp ez volt a probléma, hogy több fiatal össze is omlott abban a eddig hűvös légkörben, vagy ide kicsit távoli légkörben, ami a fiatalok felé megnyilvánult. De többek között mondjuk a Faddy Ottmár nevét, ha említsem, aztán a Szaniszló atya, akkor ő Szentendre igazgató volt, utána már nyugdíjas, és hát még többeket is említhették. Ott volt akkor a Szabó Lipót atya, aki korábban Széchenyben plébánoson volt, ott volt a Áldási Amand atya, aki a 50-es években házfőnök volt Széchenyben, még emlékeztem rá, Návai Demokapisztránám a testvére, aki francia tanár volt Szentendrém. Ezen idős testvérek, mint a Mádi Marcellián, aki 102 éves korában halt meg aztán, és akkor még aktív portás volt, vagy többen a testvérek közül, akik sokat tettek. Tehát értékes, csak viszont már úgy a rugalmasság hiányzott belőlük. Hát ővelük szemben maximálisan a türelmes odafigyelés, szeretet volt az, ami a feladatom volt. Csak mivel mindig szűkösen voltunk, hát ezért azt is megkívánták tőlem, hogy a házfőnökség mellett járja ki rendszeresen Szentendrére tanítani az ottani gimnáziumba.
Szűkösen nem anyagi értelemben mondod most a szűkösséget, hanem munkaerő tekintetében.
Igen. Amellett a házfőnökség mellett akkor a jelölteknek voltam a magisztere, tehát akik jelentkeztek, de még nem kezdték el a noviciátot, azokkal a fiatalokkal foglalkoztam, és természetesen a lelkipásztori munkába is bekapcsolódtam.
És hát ezek voltak azok az évek, amikor a betiltott rendek előjöhettek a föld alól, illetve a ferencesek számára is megnyíltak a lehetőségek, és ezzel a gondok is megszaporodtak, mert nagyon nagy elvárás volt a ferences renddel szemben, hogy ne csak a két iskolában, hanem az elvett rendházak benépesítésével a sok-sok ferences templomban is megjelenjenek újra a ferencesek. Egy lehetetlen feladat volt szinte.
Hát azért nem mondanám, hogy lehetetlen feladat, mert a Jóisten tud róla, hogy milyen feladat bíz ránk, és ad is hozzá kegyelmet, erőt. Csak legfeljebb hát bizalom kellett ahhoz, hogy amik vannak, azok viselhetők. Nem egyszer, később is, amikor nagyon nehéz helyzetben voltam, akkor arra gondoltam, hogy hát ennél sokkal nehezebb helyzetben is vannak emberek, és nem szabad, hogy kétségbe esetek, nem szabad, hogy feladják, családosok, stb. Felelős pozícióban ők. Hát most akkor én mit nyafognék, hogy nekem most nehéz, majd a Jóisten tudja, hogy mit adjon hozzá. Ezzel a megújulással kapcsolatban, én 88-ban kezdtem Budán, és 89-ben a rendszerváltozáskor, akkor indulhattak újra a világi rend is.
Most már világi rendet mondasz, tehát az a harmadrend közben, amíg Magyarországon a fű alatt működhetett csak valamennyire, a zsinattal nevet, meg statutumot változtatott, és világi rendként kellett újra megszerveződnie a korábbi harmadrendnek.
Igen, hát akkor már világi rend volt, mert ugye a hatodik Pál pápa hagyta jóvá az új regulát és az új nevet is, hogy harmadrend helyett Ferences világi rend néven működött. Csak hát mi Magyarországon akkor kezdtünk ismerkedni vele, és hát akkor a Budán is a kapisztrán közösség akkor indult, és ezek mind olyan nagyszerű élmények voltak, amelyek az embert lelkesítették.
Említetted, hogy szerettél volna az indulásnál már ott lenni a kárpátaljai misszió első csapatában, de hát itt volt a 88-ban vállalt rád bízott házfőnökség, amely 3 éves időszakra megkötött, helyhez kötött, de amint lehetett, jelentkeztél Kárpátaljára, és a második leghosszabb időszaka volt a szempályafutásodnak, mert Esztergomba tanítottál 15 évet, és Kárpátalján is több mint egy évtizedet töltöttél, amint kijutottál. Tihamér Ferences szerzetessel beszélgettünk. Szeretném, hogyha a kárpátaljai kalandot megosztanád velünk.
Nagyon nem merek belemelegedni, akkor sose lesz vége, de valóban az életemnek nagy ajándéka volt az, hogy kimehettem. Ez is a részben rendszerváltozásnak a következménye, mert 89-ben a szegedi kolostor is visszakerült a rend használatába, és akkor ott a bizonyos alapfokú rendbetétel után elindult az élet fiatalokkal, és a László atyát, aki a Ferences missziónak a vezetője volt, őt hazahívták, hogy a szegedi rendházban működjön.
Őt váltottad Kárpátalján.
Igen. Valóban őt váltottam, és nagyon sokat köszönhetek neki, aki nagy intuícióval, merészséggel, ferences egyszerűséggel fogott hozzá az ottani hitélet megújításához, és nagyon sokat mindenben én már csak folytattam azt, és tovább vittem azt, amit ő elkezdett. Ez akár felnőttekkel való foglalkozás, akár a fiatalok való táborozás, akár az ovisokkal való foglalkozás a temetői kápolnában, akkor még csak az működött. Tehát sok-sok olyan dolog, amit örömmel folytattam, és amiben bizonyos lendületet kaptam már ahhoz, hogy azt folytatódjék.
Te a Szovjetunióba mentél, vagy akkor már fölbomlott a Szovjetunió, és Ukrajnába mentél?
Hát ha nagyon ki szeretném érezni, akkor azt mondanám, hogy én a Szovjetunióba léptem be, és egy hónap múlva összeomlott a Szovjetunió, mert augusztusban mentem, és szeptemberben összeomlott. Ugye augusztus végén volt ott Mária Pócson, II. János pápa.
91-ben, igen.
Igen, és ez akkor történt, 91. augusztus elején mentem ki, és rövid időn belül a Szovjetunió szétesett. Nyilván ez csak egy kis apróság, hogy azt mondja, hogy azért mert, de biztos, hogy II. János pápának nagyon komoly hatása volt mindebben a folyamatban, és én is tapasztaltam, hogy így aztán hát úgy lassan változtak azért a belső körülmények. Tehát azért a KGB tovább működött, és mindenféle bizalmatlanság, tehát nem azonnal aranykor következett ott sem a szellemékben. Annyiból igen, hogy aztán László atyának még keményen kellett küzdeni, hogy ő hittant taníthasson. És többnyire a templomban, a mise után foglalkozásként végezte. Én már úgy mentem ki, hogy fokozatosan már az iskolában helyet kaptunk hitoktatásra is, és nem volt akadályozás abban. Hát azért még végtettek keresztbe. Például mindjárt 91 végén mi is beneveztünk, vagy 92-ben, most már nem tudom a évszámot pontosan, a tézei találkozóban. Hogy akkor miért nem mehetnének kárpátai fiatalok a adott európai városba, hogy ők is részt vegyenek. Szinte, igen, ez 92-ben lehetett, mert szinte egész évben szerveztük. Mindenféle dokumentumok, engedélyek, tézei testvérek jöttek oda, és járták Kárpátalját, és ők is úgy tárgyaltak a hivatal szervekkel, és minden ígéret megvolt. És akkor a kezdés előtt, december végén kellett volna utazni, közölték, hogy hát a iratokról még egy pecsét hiányzik, de annak a beszerzésére 2 hét szükséges, és 1 hét múlva kezdődött volna.
A találkozó, ami 3 napos, tehát gyakorlatilag lehetetlen lett volna kiutazás.
Hát így intézték. Na és akkor arra gondoltunk, hogy miért kell nekünk néhány fiatalnak a kiutásáért ennyit gyötrödnünk és kockára tennünk, amikor itthon is meg lehet ilyesmit rendezni. Következő évre meghirdettük a kárpátaljai tézei találkozót, ott Nagyszőrösön, és több mint 150 fiatal reformátusok, katolikusok, görögkatolikusok jöttek, és hát sokkal hatékonyabb és élményszerűbb találkozó lett belőle, ami aztán rendszeresen éveken át folyt, és egyre nagyobb összefogással, örömmel jöttek a fiatalok. Részben szociális összefogás is volt, részben lelki töltekezés, részben egymás megismerése. Tehát mondhatnám azt, hogy amit a kis gonosz ördög kitalál, azt a Jóisten javunkra tudja fordítani, és sokkal több gyümölcsöt ad helyette.
Miért vágytál te Kárpátaljába? Tehát egy ilyen misszionárius alkat vagy, mert azért egy ismeretlenbe való ugrás volt, még akkor is, amikor kimentél, jól lehet már rendtársaid az úttörés első lépéseit megtették. Mi volt a motívum, ami miatt úgy érezted, hogy neked ott a helyed?
Talán éppen az ott élőknek a nehéz helyzete, hogy melléjük álljak és bátorítsam, segítsem őket. Nagyon érdekes ez a bizonyos idegenség vagy otthon érzés. Emlékszem, még előtte, mielőtt kimentem, előtte már akkor mehettünk pont a segítségére a testvéreinknek, és 90 karácsonyán, tehát akkor működött a Ferences misszió, karácsony előtt talán kisegítésre mentem oda hozzájuk, de egy kis trabanttal és dugig megpakolva csokoládékkal, minden évek, amit itt összegyűjtöttek, és akkor hát még csapnál kellett átmenni, és onnét még vagy 100 kilométer Nagyszőrös, megfelelő minőségi utakon. És hát míg a vámon átjutottam, hát bizony sötét éjszaka lett, hogy az éjszakába indultam útnak Nagyszőrös felé. És útközben elmondom, kicsit megállok, mert már pihenni is kellene. És akkor kiszállok az autóba, és a ragyogó csillagos ég fölöttem. Hát az ugyanolyan, mint otthon. Hát otthon vagyok. És egy olyan nagyon jó otthon érzés, hogy hát tulajdonképpen egy helyen vagyunk, élünk egy családban. Szintén még előző való évben a Budáról a hittanosok, a ifjúság hittanosokat, egy 10-12 embert, velük együtt mentem ki Kárpátalján nyáron, egy hetes túrára, és hát az is nagyon sok olyan élményt jelentett az ott élők helyzetéről és életéről, ami nagyon vonzott, hogy én ebben részt szeretnék venni. És aztán úgy telibe talált, mert tényleg szívvel, lélekkel tudtam csinálni, és nagyon sok mindent, nem csak lelkipásztori munka, hanem nagyon sok szociális és egyéb emberi összefogás, amiben nekik nagyon szükséges volt a bátorítás, a támogatás, de ugyanakkor pedig nagyon nagy lelkűek és készségesek voltak a megvalósításban.
Azt gondolná az ember, hogy 40-60 év ateista diktatúra után ellenséges, bizalmatlan millió vett körül titeket, így gondolva, hogy veszi körül azt, aki oda kiérkezik. Valószínűleg nem ez volt a helyzet.
Egészen más. Egy olyan euforikus állapot volt, hogy a valóban hosszú évtizedeken át a kemény üldözés az sokkal nagy lelkűbbé és ősiesebbé tette a híveket, mert ők azért titokban gyakorolták hitüket, titokban házaknál készítették fel az elsározókat. Ha egy-egy pap eljutott, akkor akár éjszaka lesötétített ablakok mögött háznál esketett, stb. Tehát ők nagyon megküzdöttek érte. Az iskolában hivatalból üldözték a gyerekeket, hogy nehogy templomba menjenek. Volt olyan falu, ahol a betlehemező gyerekeknek a betlemét az igazgató összetörte, és fegyelmét adott nekik érte, stb. Hát nem szólva arról, hogy aztán ez az igazgató a rendszerváltozás után az első padba ült a templomba, mint nagy vallásos. Tehát ez az ő dolga, meg az ő története, hogy a Jóisten mennyire tudta őt belülről is megszólítani. Minden esetre tehát nem az történt, hogy valami ellenséges érzület lett volna az emberekben, hanem egy nagy-nagy szomjúság és nagy-nagy áldozatkészség, de nagyon sok bátortalanság, hiszen minden kezdeményezést letörtek. Ehhez volt fontos a mi ott létünk.
Azért is várták a magyar ferenceseket, illetve Paskai László, mikor kiment talán 88-ba, akkor azt tapasztalta, hogy hát elfogytak, kiöregedtek, alig volt már hadrafogható katolikus pap, mert 40 éven át nem lehetett az utánpótlásról gondoskodni. A legközelebbi szovjetunióbeli, illetve egyetlen papi szeminárium Litvániában volt, ahova nem jutott el a magyar gyerek, nem is juthatott el. Találkoztál még ezzel az idős, talán Szibériát is megjárt magyar papságból néhány személlyel?
Hogyne, hát végig is, amikor mi kimentünk, akkor Paskai bíboros urat is ez döbbentette meg, hogy mi körülbelül 9-70-75 év fölötti paptestér működött, ha jól emlékszem, kb. 48 plébánián. Tehát ez azt jelentette, hogy vándoroltak, és mikor hova jutottak el, vagy hol tudtak stabilabban meglenni. Ez őket erősen megtört, és a Csáti József vikárius, aki akkor a Kárpátai Egyházat igazgatta, hát ő kérte, hogy hát most már hamarosan ott van, ki hal az egyházban, nincs utánpótlás. És ezért engedélyezett az akkori kormány, még a szovjet kormány, hogy 5 magyar pap kimehet segíteni.
És ebből 3 ferences volt, ugye?
Igen.
És akkor ebből alakítottátok meg Nagyszőlősön ezt a missziót, amely most már 2,5 évtizede működik.
Igen, a 2 egyházmegyés pedig egyik titokban domonkos, a másik titokban jezsuita volt, úgyhogy 500-es ment ki a misszió kezdetére, és aztán bővült, főképpen akkor, amikor már az ottani fiatalok közül lehetett küldeni, tanulni, és akár szemináriumban is, Nagyváradon, Gyulafehérváron, Egerben, vagy Szlovákiában, vagy Lengyelországban, tehát több irányban, és így készültek. Ugyanakkor pedig Kárpátaljára több helyről is jöttek segíteni, Erdélyből is néhányan, vagy éppen hivatást tisztázó időt töltöttek ott, és Magyarországról is például. Roska Péter atya akkor még Rómában tanult, és még csak diákonus volt, de gyakorló évét az Kárpátaljára kérte, és velünk töltötte. Péter utána a szentelése után még kérte, hogy szeretne Kárpátalján munkálkodni, és talán 1 vagy 2 évet kapott még lehetőséget, hogy ott papként is működjön. Tehát így indult a ottani egyház élete, és hát nagyon sok mindenbe. Az igaz, hogy hát amit csak belefért, azt mi tettük, és hát tulajdonképpen ennek volt a következménye, hogy 3 év után aztán annyira kimerültem én magam is, hogy provinciálisról kértem egy év, pihenő évet. Hát meg is kaptam, ez 95-ben volt, meg is kaptam ezt az éves pihenő időt, de hát éppen akkor 5 hónap múlva Szent Atya kinevezte Antal atyát püspökké, úgyhogy aztán 5 hónap után, karácsony másnapján költöztem vissza Kárpátaljára, folytatva az ottani szolgálatot, de azért az 5 hónap nagyon szükséges volt, egy kicsit magamhoz érjek. És utána újra csak tovább lelkesen folytattuk, addig már sok minden kialakult. A kezdeti próbálkozások, hogy mi ne csak paposkodjunk, úgymond, és oktatással foglalkozunk, hát így a szociális gondjaikban, élelmiszersegély, ruhasegély, gyógyszersegély, ezekben igyekeztünk kezdettől fogva részt venni, csak elég gyorsan rájöttünk, hogy ez azért nem egészen a mi feladatunk. Sokkal fontosabb, hogy a híveket is bekapcsoljuk, és olyan karitás csoportokat hozzunk létre, akik ebből komolyan foglalkoznak, és kibővül így a szolgálat lehetősége. Így épült ki aztán a különböző karitás csoportoknak a működése ingyen konyhával, ruhasegéllyel, gyógyszersegéllyel. Nagyszörösen volt a karitás központja, ott annyira lendületesen ment, hogy például egy gyógyszer raktárat készítettünk francia fiatalok segítségével, és a francia máltai szeretett szolgától kamionnyi mennyiségben kaptunk akkor gyógyszert. Akkor még lehetőség volt ilyesmire, megfelelő vávintézéssel. És onnan kb. 12 karitász gyógyszertárat láttak el Kárpátalján. De ugyanúgy a ingyen konyha is egyre több helyen megvalósult. Aztán hát elég gyorsan összeomlott a oktatási rendszer is. Nagyszülőső volt körülbelül 9 óvoda, és pár év után már csak 3 működött, és az is veszélyben volt, hogy a szülők nem tudták úgy fizetni a érte a díjat. És akkor mi kérvényeztük a várostól, hogy kapjunk egy épületet, mi szeretnénk egyházi magyar óvodát indítani, tehát magyar híveink számára, és katolikus szellemben. Hát fél éves húzavona volt, hogy most nem tudom, hány ezer márka, vagy hány százezer márkáért adnának nekünk épületet, míg a végén aztán a következő megoldás született. A Caritas már tett annyit a városért, hogy viszonzásul a város nekünk bérbe ad, mondjuk évi 1 forintért. Egy csodálatos parkot, benne 2 nagyszerű épületet, ami korábban is óvodaként működött. De azért nem az egyház, mert akkor az már feszültséget teremtett volna más egyházakkal is, hogy most ők miért, mi miért nem, hanem a Caritas, amelyik bizonyítottan sok mindent tett már nagyszörösért, és akkor így a Caritas fönntartásában működött az is. Aztán utána folytatódott gyerekek rehabilitációs intézetével, mozgássérű gyerekeknek a kezelése, velük foglalkozás, sőt esetleg bizonyos esetekben Magyarországra történő közvetítés, hogy műtétben részesülessenek, tehát nagyon sok minden érintette az emberek mindennapi életét, amiben mi segíteni tudtunk.
Közben árvíz is volt.
98 és 2000 egy talán most, tehát egymás után.
Tehát 2 is volt.
2 is volt. Érdekes módon éppen egy templom szentelésre utaztunk volna november 5-én, valahol fenn Nagybocskó környékén, amikor azon éjszaka érkezett az árvíz, és már nem tudtunk elutazni, tehát elmaradt a templom szentelés is, meg a részvétel. Ugyanakkor pedig Csetfalván, ami az én körzetemhez tartozott, ott is elindult egy templomnak az építése. És hát már az alapok jócskán ki voltak ásva, már lerakva, amikor jött az első árvíz, és mint egy tenger úgy öntött el az egész területet. De aztán nagyon gyorsan kitisztították, meg lehetővé tették a folytatást. És még mielőtt felszentelték volna ezt a templomot, jött a második árvíz. Már akkor állt a templom, alaksor, minden, és hát nagyon rémisztő volt, ahogyan kinézett.
Az egy külön nagy tapasztalat lehetett, meg egy hatalmas feladat, mert nagy segítség, segítési szándék volt tapasztalható Magyarországon, meg gondolom máshol is Európában, és hát kellettek a csatornák, és ti voltatok az egyik csatorna, hogy eljusson a rászorultakhoz, de hát hogyan szétosztani, hogyan megszervezni, ez egy hadművelet volt, nem?
Hát hál' Istennek, hogy akkor már a Caritas szervezet eléggé kiépült, tehát volt benne gyakorlatunk, voltak közösségek, akiket meg lehetett szólítani, akiken keresztül. Például a nagyszülős környékén legalább 6-8 falut a Caritasból kondírokba főzött levessel, ebéddel láttunk el, ahol a árvíz miatt nem lehetett gondoskodni róluk, ugyanúgy ruhasegélyekkel, gyógyszersegélyel, egyebekkel, és hát tulajdonképpen Magyarország felé is mi voltunk a megbízható partner, akik ezt valóban célba juttattuk. Hát ezekért is meg kellett küzdeni, hogy ne szedjék ki a kezünkből, de mégis sikerült.
Folytatjuk a beszélgetést Papp Tihamér aranymisés ferences szerzetessel. A kárpátaljai évtized után mi következett? Pontosan mikor is jöttél vissza, kedves Tihamér atya?
2002-ben jöttem vissza, tehát 11 év telt el kárpátai misszióban, tele nagyon sok élménnyel. Azt nem mondom, hogy nem voltak nehézségek, nem voltak küzdelmek, mert azért amikor visszakerültem Magyarországra, akkor másfél évig jártam a kardiológiára, és akkor derítették, hogy közel voltam az infarktushoz. De hát mégis, amikor az ember örömet csinál valamit, akkor annyira nem arra figyel, hogy mi a gondja. Viszont hát úgy gondoltam, hogy akkor most egy kis pihenő következik, és Szentkútra kerültem.
Mátra Verebé Szentkút, amelyet visszakapott a rend, igen, a rendszerváltozáskor.
95-ben, amikor visszajöttem kis pihenőre, akkor még a Márton atya volt ott, aki korábban Budán volt plébános, meg itt volt még Esztergomban annak idején prefektus.
Milyen Márton?
Nyikon Márton. Egyébként közös helyről származunk, hanem is Széchenyben születtem, de ott nőttem fel, ő pedig Széchenyi volt. Na, ő mellette töltöttem, mikor 2002-ben visszajöttem, akkor meg a Julián atyáik voltak már ott. És hát úgy gondoltam, hogy na egy-két évet most egy kicsit nyugodt körülmények között eltöltök, de mindössze megint csak 5 hónap telt el, amikor karácsony után, vagy Vízkereszt környékén éppen a paskai bíboros urat búcsúztattuk, akkor meg nyugdíjba Budán is fönt voltunk, és akkor Gergelytje volt a Széchenyi házfőnök, és szólt a provinciálisnak, hogy hát Széchenyben nagyon hiányban vannak emberrel, nem tudne adni. Azt mondja, hát ő nem igen tud, de beszéljen a Juliánnal, hogy hát ha tud valakit ott az ott lévő közül.
Mármint a Szentkutiak közül.
Szentkutiak közül, beleért engem is. Na ez volt este, megbeszéltük, hazamentünk, és akkor Julián, hogyha kezdő, hogy na témer, akkor holnap költözöl Széchenybe. És valóban, hát még jó részt kise Széchenyt nagyon pakoltam a holmijaimat, úgyhogy könnyű volt berakni a dobozokat a kis buszba, és másnap már utaztam.
Apropó, a Széchenyi gyermekkorodban Szentkúton jártál-e?
Igen. Ha nem is voltam nagy zarándok résztvevő, de minisztránsként a káplanatyánkkal voltunk Szentkúton kerékpárral, meg néhány alkalommal. Nagy búcsukra nem nagyon jutottam el, de jártam Szentkúton. És hát természetesen nagyon kedves hely volt. Az az 5 hónap is, amit 95-ben ott töltöttem, nagyon pozitív volt számomra, és szívesen maradtam volna, de hát Széchenyi. Természetes, hogy indultam, és aztán ott végül is 4 évig voltam káplán.
Hazamentél, úgy érezted? Lehet-e proféta a saját hazájában az ember? Nyilván már azért nem sokan emlékeztek rád, de lehet, hogy igen.
Igazából alig volt ismeretlen ember. Mondjuk a
jó... Alig volt ismeretlen, vagy alig volt ismerős?
Ismeretlen, tehát azért hazamentem. Számon tartottak a Széchenyiek, és örömmel fogadtak. Tehát az, hogy senki se proféta maga hazájában, az bizonyos szempontból igaz, bizonyos szempontból pedig érdekes adottság és lehetőség. Például csak egy kis apró epizód, hogy vasárnap jönnek keresztelőre, és jön az egész család, nagypapa, nagyszülők, szülők, fiatalok. És ott a kolostor bejáratán, az ők ajtónál nyitom az ajtót, és fogadom őket, és a nagypapa rám köszön kemény kalapossággal, jó napot. Majd kiderül, hogy miért volt ez furcsa, és csak úgy megjegyeztem neki, hogy valamikor nem így köszöntünk egymásnak. Miért ismerjük egymást? Mondom, igen. Te vagy a Bandi, én vagyok a Lali, együtt minisztráltunk, együtt jártunk itt arra, nem emlékszel? Jaj. Hát közben a párt utat, stb. Mind megjárta, és még mindig tartotta magát ehhez a stílushoz, egyből összeomlott mindenféle ilyen tartás, és már másként folytattuk.
Igen, itt közben, aki az első részt esetleg nem hallgatta, keresztneved Lajos, és hát a rendi neved a Tihamér, tehát ezért Lali.
Igen. És aztán akár időseknek a ellátása, beteglátogatása első péntekenként, hidoktatás, szóval ott, a gyökerek ott voltak, és könnyű volt, és örömmel építettem én is a kapcsolatokat. Úgyhogy nagyszerű 4 évet töltöttem ott, amikor aztán jött az újabb dispozíció. Hogy...
Hát kérdezek rá, ott házfőnök voltál, vagy plébános voltál, mi voltál Széchenyben?
Káplán. Volt a házfőnök is, volt magiszter is, volt plébános is. Nekem egyik eset kellett törődnem, a lelkipásztori munkában vehettem részt, amennyi úgy az erőmből telett.
Ez nagyon, nagyon szimpatikus nekem a egyszerzetes rendben a ferenceseknél, hogy nem egy lineáris fölfele menet, meg egy teljes állandóság helyszíneket tekintve, beosztásokat tekintve az élet, hanem egyszer plébános, egyszer házfőnök, egyszer tanár, egyszer igazgató, egyszer káplán, tehát nem hagyják megöregedni az embert.
Ez nagyon jó, mert ugye, ha valaki egyenesen fölfelé mászik a létrán, a létra egyszer csak véget ér, és utána már csak lefelé van.
Hát igen, és elhiszi magáról, hogy hú, hát én erre születtem, ami nem biztos, hogy igaz.
Tökéletesen. Na szóval Széchenyi idő után újra Szentkút, és hát azzal helyezett akkor egy egészen új csapatot a provinciális Szentkútra, hogy na akkor most álmodjatok nagyot, és fogjatok hozzá.
Már majdnem elértünk a mához. Ugye ez az az időszak, amikor egy igen nagy kormányzati meg EU-s pályázat révén szöröstül, bőröstül legalábbis külsőre megújul Szentkút, amit most látunk, ekkor születik.
Nem, ez még nem egészen ez volt. Csak egy ilyen kezdeti próbálkozás, hogy na, meg kéne valahogy újítani Szentkutat. Hát azt úgy ábrándoztunk is, megkeressük és a jövő útját. Csak hát 10 hónap múlva újra szólt a telefon, hogy tettél, miért Zalaegerszegre kéne menni. Hát mondom, azt mondtad, hogy álmodjunk itt most, nagyot fogjunk az álmodni, és akkor folytasz az álmodozás Zalaegerszegen. Oda plébánosként kerültem a Ferences plébániára. Egerszegen 2 plébánia működött akkor. És hát ott voltam, és hát ott is valóban kezdtem álmodni, meg építeni a kapcsolatokat, meg a jövő terveit. Csak aztán egyéb problémák jöttek közben, ami miatt aztán 2 év után újra váltani kellett, és akkor vissza a Szentkút.
Ekkor jött ez az időszak, amikor a mostani újjászületés kezdődött, ugye?
Igen. Már akkor a Peregrin atya ott volt, Patrik testvér ott volt, akkor még a Bertalan testvér volt ott, és akkor én is oda kerültem. Hát volt bőségesen tennivaló, de megint egy egyszerű helyzet, tehát semmiféle vezetői szerepet nem töltöttem be, hanem a hívek szolgálatára, prédikáció, gyóntatás, lelkivezetés, ilyesmiben.
Egy kegyhelyen a legfontosabb szerep.
Ezt nagyon-nagyon örömmel végeztem, vállaltam, és hát ott eltelt 8 év.
Vagyis meddig tartott ez az időszak? Tavalyig, nem?
Ez 2017. augusztus elejéig, amikor aztán a Szentkúti, hát nem is gondoltam rá, hogy most váltok itt, tehát itt már jó alkalom, hogy megöregedjek, stb., meg végigcsináljam, de aztán akkor jött akkor volt a káptalanunk éppen Szentkúton, és ott merült fel az a kérdés, hogy nincs-e nagyobb szükség máshol az én szolgálatomra, és akkor így kerültem ide Esztergomba, hogy a rendi közösségnek legyek egy kicsit a gazdája, tehát házfőnök.
Kedves Tihamér atya, hogyan összegeznéd ezt az 50 esztendőt? Megvontad-e a mérleget? Készítettél-e számvetést?
Ez az 50 év, elmúlt 50 év azért arra készített, hogy bizonyos számvetés, áttekintés, mivel, hogyan töltöttem, és mi a távlat. Mert a távlat nem az, hogy most már keresem a koporsomat, és hanem azt az úr is nem tudja, hogy mikor kerül rá sor. Viszont úgy elgondolkozhatott, kezembe került második János pápának az ajándék és titok, ami az ő 50 éves papi jubilomára történő visszaemlékezés, és nagyon sok közös olyan szempontot találtam benne, amit nekem is érdemes. Tehát érdemes a gyökereket, érdemes az egésznek a menetét. Ma újmisés szentképemen a jelmondat volt az, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Most már hozzátehettem volna a folytatást, hogy és arra rendeltelek, hogy elmenjetek Istenbe, és hozzatok maradandót, de úgy éreztem, hogy most már nem teszem hozzá. Ez már az Úristennek a dolga, hogy kiértékelje és mérlegre tegye, hogy vajon milyen maradandó termés hozott. De ugyanakkor maga papságnak a titka gondolkoztatott el, mégpedig az apostolokra gondolva, hogy így az apostolokat meghívta Jézus, és nagyon gyorsan bedobta őket a mély vízbe. Nem sokkal a meghívás után már őket is küldte, hogy hirdessék Isten országát, bűnbánat hirdessenek, örömhírt hirdessenek, gyógyítsanak, ördögöket üzzenek, és így tovább, de csak a végén kezdte őket nagyon óvatosan bevonni az áldozatba, ami az ő megváltó küldetésének a teljesége. Márpedig a papság nem más, mint Krisztus üdvözítő szolgálatában való részvétel meghívás. Tehát a papság élethez mindenképpen hozzá tartozik az áldozat. És úgy elgondolkoztam, hogy hát én nem arra emlékszem, hogy ebben az 50 évben mennyit szenvedtem, hanem az, hogy mennyiféle ajándék, öröm vett körül, és öröm abban, hogy szolgálhatok. Akár éppen nagyon lelkesen tudtam csinálni, akár éppen gyarró módon, de mindig fontos volt. És aztán úgy elkezdtem, hogy mikor következik az áldozat, mikor fog az Úr engem úgy belevezetni és bevonni. És hát talán kicsit felelőtlen is mondtam az Úrnak, hogy hát Uram, akkor most már úgy szeretném a papságot teljesebben is megélni. Hát vigyázni kell az ilyen kérésekkel, mert az Úr komolyan veszi.
Ferences szerzetes vagy, tanárember vagy, misszionárius vagy, és hát közösségben telt az életed. Talán azt tette szépé, érdekessé, elviselhetővé az apróbb, nagyobb megpróbáltatásokat, hogy megadatott neked az, hogy egy a természetes családod után egy másik családnak vagy tagja, amely minden rendházban az otthon élményt megadja neked.
Nem annyira emberi szempontok, amik igazán szépé teszik, meg könnyűvé teszik, hanem az, hogy az ember rádöbben arra, hogy mekkora ajándékot kapott teljesen méltatlanul és érdemek nélkül. Tehát az Úristen rábízott valami nagyon nagyszerű és fontos dolgot. És hát arra azért törekedtem mindig, hogy ezt úgy szinten tartsam, tehát szemem előtt legyen az, hogy mi az, hogy én pap vagyok és szolgálhatok. Ez könnyítette meg akár az emberekkel való törődést, az ő gondjaiknak az átvállalását, akár a magam gondjainak a viselését. És hát tulajdonképpen tényleg őszintén az a vágyam, hogy megértsem, és teljes szívvel fel tudjam vállalni azt, amit Isten ajándékul szánt. És elsősorban nem magamért, hanem az ő egyházáért, az emberekért. Tehát küldeni akart minden méltatlanságom, korlátoltságom, gyengeségem ellenére, és rám meri bízni az ő nagyon fontos és mások sorsát örökre befolyásoló ajándékait. Na most, ha ezt tekintem, akkor tényleg nem az a kérdés, hogy most ez nekem mibe kerül, mert sokkal többet kaptam annál, mint amit én adhatok érte. Ugyanakkor pedig mégis úgy érzem, hogy ebben kiteljesedik az én életem is, tehát nyugodtan elmondhatom egy kárpátaljai, kvázi vértanú sorsú püspök szavaival, Kíra Sándor, aki 27 évet töltött Karagandában, számüzetésben, mellette még Gulágon is. Nagyon kemény sorsban, és azt fogalmaztam meg az ő hittanosainak, hogy ha az Úristen 100 életet adna, 100 féle lehetőséggel, én akkor is a papságot választanám, miután már nagyon sok mindent szenvedett. Tehát valóban akkora ajándék bármilyen körülmények között, hogy az ember nem tudja meghálálni ő Istennek, hogy erre meghívást kapott, és kegyelmet kapott, hogy emberi korlátai mellett ebben érhessen.
Az ajándékról beszéltél, II. János Pál könyv címe Ajándék és titok. A titok?
A titok éppen az, hogy Krisztus életét élni, Krisztus áldozatába bekapcsolni, vele azonosulni. Ugye az Úr felmutatás után mondjuk, hogy misztérium fidei, hitünk szent titka. Hát a titok pontosan az, hogy Krisztus nevében, de én a saját személyem nevében is kimondom azokat a szavakat, hogy ez az én testem, ez az én vérem, amelyet értetek adok. Tehát ezt megérteni, valószínűleg az egész földi életünk sem elegendő, hogy igazán megértsük, de kell hozzá közeledni, és szeretném ezt megérteni.
És hát 50 éve ízlelgeted ezeket a szavakat, 50 éve mutatsz be Szent Misét, és ennek a nagy évfordulónak február 25-én 11 órakor itt az Esztergomi Ferences templomban lesz a koronája Pappá Szentelésed 50. évfordulóján.
És ennek az 50 évnek az elteltével úgy érzem, hogy most már el kéne kezdeni az igazán papi életet.
Mondta pap Tihamér, aki vezeték neve szerint is pap, nem csak hivatása szerint.
Aztán rá egy hétre, ugye Széchenyben volt a provinciám, tehát illő, hogy oda menjek és ott adjak hálát.
Dátumot is mondjunk, és március, órát is.
Március 4-e délelőtt 10 órakor. A következő héten pedig hová visz a szívem, mint Kárpátaljára, ott nagyszörösen fogok a rákövetkező vasárnap hálát adni, ott 9:30 lesz, előtte egy ilyen nagybőti fölkészülést is tartok a híveknek, ha már ott vagyok. Aztán folytatódik még Jézus szíve ünnepe, azt hiszem június 8-a, Zalaegerszegen, aztán Szentkuton lesz Ferences családtalálkozó, ott aztán április 21-én itt Esztergomban öregdiák találkozó, akkor annak a keretében még konkrétan nincs egyeztetve, de természetesen, hogy a budai rendházban, illetve a pasaréti templomban is szeretnék majd aranymisét tartani, hiszen elég meghatározó éveket töltöttem ott is.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, az aranymisés pap Tihamér Ferences szerzetessel, tanárral, jelenleg az Esztergomi Rendház házfőnökével beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor. Thank you.
kettesben.